2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt napokban ismételten egyre vészjóslóbb hírek érkeztek Európa biztonságával kapcsolatban, mind a jelent, mind pedig a jövőt illetően. Itt a Facebook bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem csak Németországot, hanem az egész kontinens sokkolta a szolingeni álmokfutás, ami sajnos nem egyedülálló jelenség az elmúlt hónapok eseményeit tekintve. Ma tartják a külügyminiszterek tanácsülését Brüsszelben, hétvégén pedig Türingiában és Szászországban rendeznek választásokat. Ez utóbbiaknak hatalmas jelentőségük lesz az egész európai migrációs politika jövője szempontjából, jelezte Szijjártó Péter. A gazdasági versenyhivatal vizsgálatát kezdeményezi a tisztességtelen áremeléseket alkalmazó kereskedelmi láncokkal szemben a Nemzetgazdasági Tárca. A kötelező akciózás júliusi kivezetése után a továbbra is működő online árfigyelő rendszer adatai alapján ugyanis a legnagyobb kiskereskedelmi láncok egyidejűleg és jelentős mértékben megemelték egyes alaptermékek, a többi között a finom liszt, a cukor és a tej árát. Kiemelt célnak nevezte a MÁV kinevezett vezérigazgatója, hogy a közlekedési akciótervben szereplő pályarekonstrukcióknál már jövőre elinduljanak az építkezések. Hegyi Zsolt az M1 állami televízióban azt hangsúlyozta, az új járművek beszerzése évekig tarthat, míg a használt vonatok vásárlása sokkal gyorsabb lehet. Közölte azt is, független vizsgálat tárja fel a keleti pályaudvarnál történt vonatkisiklás okait. A MÁV Volán csoport munkavállalóihoz hasonlóan a gyesef dolgozó is megkapják a 200 000 forintos úgynevezett hőségpénzt. Erről közösségi oldalán számolt be a közlekedési miniszter. Lázár János azt is közölte, várja a szakszervezetek javaslatait a munkavállalók köréről. Akár 2 évet is csúszhat a Mini Dubaj beruházás. A Népszava az Építési és Közlekedési Minisztériumtól kapott információira hivatkozva azt írta, június végén 2 tendert is indítottak az arab befektetőknek odaígért rákos rendezői vasúti terület megtisztítására, de még egyiket sem sikerült lezárni. Szeptember 30-áig lehet jelentkezni a szociális ellátás szakmatámogatásának új pályázatára. A 3 évre szóló, évente 380 milliós keretösszegre 11 területi ellátó pályázhat, konzorcium vezetőként 12 szolgáltató munkáját összefogva. Idén csak nem megháromszorozódott, több mint 3000-re nőtt a rotavírussal fertőzöttek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint a múlt héten a legtöbb eset Pest, Hajdúbihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben fordult elő. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is csatlakozott a Gondos Óra programhoz. A megállapodás értelmében az ápolók, szakdolgozók a 65 év felettieknek segíteni fognak például a regisztrációban, és ezáltal tovább erősödhet a csatlakozók biztonsága. Már 670 ezren vannak a programban, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 65 év feletti rendelkezik gondos órával. Azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját a belügyminisztérium. A tárca szerint egy jogszabállyal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. A tantestület mindezt elfogadhatatlannak tartja, a leváltás ellen este diákok, szülők is tüntettek. Az intézmény korábban közölte, a BM rendelettel ellentétben nem veszik majd el a tanulóktól a digitális eszközöket a tanítási nap elején, céljuk a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. Új vádat emelt a szövetségi különleges ügyész Donald Trump ellen a 2020-as választásokhoz kapcsolódó ügyben. Az új vádat többi között tartalmazza, hogy Trumpnak nem a hivatali pozíciójából fakadóan, hanem magánemberként volt érdeke, hogy őt nyilvánítsák az akkori elnökválasztás győztesévé. Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal, leállt a forgalom Eindhoven repülőterén. A fennakadások a parti őrséget és a katasztrófa védelmet is érintik. Az üzemzavar mögött a Védelmi Minisztériumban keletkezett informatikai hiba állhat, de kibertámadás is lehetett. Szabadlábra helyezték a Telegram Franciaországban őrizetbe vett orosz-francia alapítóját és vezérigazgatóját, ám meg kell jelennie a bíróság előtt. Pavel Durovot azzal gyanúsítják, hogy az üzenetküldő alkalmazást illegális tevékenységekre használják. Közepes 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Kréta szigetét helyidő szerint este 7:30-kor. Áldozatokról, illetve károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csupán kevés gomoly és fátyol felhővel, néhol így is kialakulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. augusztus 29-én csütörtök reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Konfúciusztól származik, és így hangzik: ha egy évre tervezel, ültes rizst, ha 10 évre tervezel, ültes fákat, ha 100 évre tervezel, neveld és oktasd a gyermekeket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan Reggeli Beszélgetés című műsorunkat hallhatják, amelyben Balogh László atyával Tikovics Ernő beszélget. Egy rövid részlet következik az adásból.
Tehát ha szaloncukrot akarsz, akkor vagy elmész a magyar boltba, vagy megfőzöd magadnak, megtanulod, hogy hogy kell csinálni. És egy csomó más. Tehát ami itthon nekünk természetes és megszokott, tudom, itt a hívek a mai napig mosolyognak, mert még mindig rááll a szám, hogy a szentmise elején köszöntöm a kedves magyar testvéreket. Ugye ez itthon furcsa? De ott nem. És hát nyilván nem kirekesztő. Pedig ott is vannak olyanok, akik a házastársuk miatt jönnek, de ők maguk nem magyarok. De hát általában ott külön van a magyar meg az angol szentmise.
9 órától a hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Mai adásunkban Gulyi Angélával, az Egyvérből vagyunk alapítvány megálmodójával, alapítójával beszélgetünk, aki hosszú távú jótékonysági futások szervezésével segíti a gyermekotthonok lakóit Kárpát-medence szerte. Szeptember 4-e és 7-e között Kárpátaljára futnak, és ott segítenek, bárki bekapcsolódhat a jótékonyságba. Következzen egy részlet a műsorból.
Én abban hiszek, hogy a szeretet az nem történik velünk, azt nem átéljük, hanem azt magunk teremtjük meg. És ami arra várjunk, hogy boldogok legyünk, és hogy érezzük a szeretetet, akkor lehet, hogy eltelik az egész életünk, és csak játszmákat fogunk játszani, meg köröket fogunk futni, de nem biztos, hogy át tudjuk élni azt az érzést, amit akkor élünk át, amikor igazából önzetlenül másokért bármit is teszünk. és ez nem kell feltétlenül egy hosszú távú futásnak a szervezése legyen. Ez sokszor csak annyi, hogy a busz megállóban hozzászólok ahhoz az idős emberhez, aki lehet, hogy egész nap senkivel nem tud egy szót váltani, és két mondat után az ő napja is sokkal szebb lesz, az enyém egészen biztosan.
Kilátó című regionális műsorunkban az Egri Főegyházmegye tanévnyitójáról számolunk be elsőként, majd Medjugorjei zarándoklatról szóló könyvet ajánlunk a figyelmükbe. Következzen bejátszásunk.
Általában Bosznia-Hercegovináról beszélünk, de hogyha ezt egy kicsit szeretnénk szűkíteni, már pedig ez szerintem hasznos, akkor Hercegovináról beszélünk, amikor Medjugorjéről és környezetéről gondolkodunk. Bosznia-Hercegovina az ország egy sok nemzetiségű, sok nyelvű és sok vallás, vagy legalábbis több vallású ország. Ortodox keresztények, katolikusok és muszlimok egyaránt élnek ott. Viszonylag törékeny békében azért emlékezünk vissza, nem is olyan régen, míg a boszniai háború minden nap ott volt a híradóban, és láthattuk azokat a szörnyűségeket, amelyek ott történtek a háború idején.
Napról napra a című regionális műsorunkban a nagycsaládos mindennapokról beszélget Zembori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, négy gyermekes édesanyával, a műsorszerkesztője Beresz Renáta. Rövid ajánlónk következik.
Nyugodtan határozzák meg, hogy én most a gyerekágy alatt azt szeretném, ha te ebben segítenél, hogy ott legyél, és mondjuk a nagyobban játszál, vagy épp főzzél, vagy takaríts ki nekem, mert nekem szúrja a szememet, hogy mindenhol is van, mert olyan típus vagyok.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, ezután a Lélekszavát hallgathatják meg. Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Következzen bejátszásunk.
Honnan lehet megállapítani, hogy a gazdagságnak a rabjai vagyunk, vagy nem, hogyha anyagi vagy bármilyen veszteség ér, akkor fájdalmat élünk meg. Vannak, akik már szabadok a gazdagságtól is, bár van vagyonuk. Ilyen volt például Boldog Batthyán Stratmann László. De sorolhatnánk sok olyan gazdag embert, aki ugyan gazdag volt, de mégis szabad volt, mert nem ragadt a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz.
11 órától hírek, majd kezdődik Muster Max című adásunk. A Sátán a hazugság atya címmel tartott tanítást Szabó József atya, Miskolc Diós Győri plébános a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten 2023-ban. Ebből idézünk mai adásunkban. Következzen bejátszásunk.
A gonosz úgy működik, és Jézus nevezi őt így, ő a hazugságnak az atya, aki gyilkos kezdettől fogva. És ha megnézzük a bűnbeesésnek a történetét, akkor már a bűnbeesés előtt a gonosz ott volt a paradicsomban, de nem okozott semmi problémát. Amikor elkezdett hazudni az Istenről, még akkor sem okozott problémát, akkor jöttek a nehézségek, meg ezt hívjuk az ősbűnnek, amikor az első emberpár elhitte azt, amit a gonosz mond.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Garai Gábor Példázata szeretetről című költeményét Szegvári Menyhért mondja el. 11.55-től a napi mája hangzik el, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. Ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, romai és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban keresztelő Szent János vértanulságáról dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Majd Csepelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ez után, tehát 14 óra előtt per perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Akarsz-e még mesét, ahogy rég elillanó szó? kirógatását, karok finom ringatását. A testeden gurítsd az almát, koros vasárnapok unalmát. A kert alatt elér az igazi fügét, narancsot, rólad szakajtuk, s átöle két karod. Soha se hittem, hisz csak álom volt, de mégis veled vagyok. Valami távoli fényben csillag. csak álom volt, de mégis veled vagyok. A testeden gurítsd az almát, poros vasárnapok unalmát. A kert alatt elér az
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a most következő műsor szerkesztője, Tikovics Ernő. A Szent István római katolikus magyar templomot 1902-ben alapították a New Jersey állambeli Passaikban. Azóta kisebb megszakításokkal, de mindig volt magyar plébánosa. Legutóbb a Váci Egyházmegyés Balog László atya látta el ezt a szolgálatot. László atya 2018. szeptember 25-én érkezett az USA-ba, és idén augusztus 1-től a Boszkó Szent János szalézi plébániát látja el Balassagyarmaton. A most következő beszélgetésben az amerikai évekről hallják. Úgy jut valakinek eszébe már közeledve az ezüst miséjéhez, hogy kipróbálja magát Amerikában is, mint plébános.
Igazából ez egy ilyen folyamatnak a vége volt, mert 21 évig itt a Váci Egyházmegyében szolgáltam több helyen, és aztán 2011-ben az egyik egyházmegyés társunk, aki Melbourne-ben, Ausztráliában szolgál.
Ki Zsolt atya ő?
Nem, Pető Gabi, Pető Gábor atya.
Mert most Ki Zsolt van.
Igen, az ő második elődje. És a Pető Gábor atya mindig azt csinálta, hogy valamelyikünket megkért, aki azért ilyen minimális angol tudással rendelkezett, hogy kimegyünk hozzá egy hónapra, ő egy hónapra hazajön, nyilván Ausztráliában az ember nem jön haza egy hétre szabadságra, és hát ugye ez egy fantasztikus, szép élmény volt, de én nem úgy jöttem haza, hogy én külföldön, eszembe se jutott, mert megmondom őszintén, hogy külföldön szolgáljak, de nagyon jó élmény volt. De hát azért ez egy, úgy mondanám, hogy úgy szoktam ezt mondani, hogy lelki pásztorkodás volt felelősség nélkül, hiszen ott el kellett végezni a papi szolgálatot, nem kellett foglalkozni semmilyen plébánia vezetési teherrel, nem kellett nemet mondani az embereknek, tehát az egy ragyogó, szép élmény volt. És akkor utána, két éve később, amikor a Gábor atya hazajött, akkor kérdezte, hogy nem akarok-e kimenni helyette, mert ő jönne haza, de nincs utód. Körülbelül 6 évet volt kint, talán egy picit többet, emiatt, hogy nem volt utód, és akkor hát úgy némi gondolkodás után nemet mondtam, mert még ott itt a családi viszonyok miatt otthon, főleg a nagymamám miatt, és 15-ben hallottam, amikor Washington DC-ben a bíboros úr felszentelte a magyarok kápolnáját, hogy ott van egy csodálatos bazilika, olyasmi, mint a mi esztergomi bazilikánk, tehát funkcióját tekintve, és rengeteg nemzetnek, ami Amerikában fontos szerepet játszik, van ott kápolnája is, most már nekünk is van, és amikor ezt hallottam, akkor ott szó esett a lelkipásztori kérdésekről, és akkor én tudtam, hogy a Vas Laci atya kint van Passaikon, a Vas Laci atyát ugye másik paptestvéren keresztül ismertem.
Ez New Jersey.
Ez pedig New Jersey, igen, ez New Yorktól egy 20 mérföldre van, tehát 31 néhány kilométer. Ez az úgynevezett Metropolitan Area, tehát gyakorlatilag a vonzás körzeti rész, azt hiszem a világon New Yorknak van a legnagyobb vonzás körzete. Tehát lényegében ez azt jelenti, hogy New Jersey az egy picit kevesebb, mint a mostani Magyarország fele területileg, és 11 millióan lakják, tehát a legnagyobb népsűrűség otthon az egész Egyesült Államokban, és közvetlen mellette ott van New York City, ami mondjuk 8 millió ember, néha 9, néha 8, tehát egy ilyen fél magyarországnyi területen ott van 20 millió ember, ugye mindenféle kultúrájú, vallású, származású, és így tovább. És aztán 18 elején, amikor megtudtam, hogy a Vas Laci atya hirtelen elhunyt, akkor megboldogult Cserháti Ferenc püspök atyánál jelentkeztem, és akkor így indult el a dolog. Bár Miklós püspök atya, akkor még ő volt, hogy a Váci püspök, ő elengedett, 6 évet vállaltam, és hát most értem haza.
Cserháti püspököt említetted, ő volt a külföldi magyaroknak a püspöke, ugye nem az erdélyieket vagy a felvidéki magyarokat kell ez alatt érteni, hanem kifejezetten a nyugaton levőket?
Nem, hanem mindazokat, akik Magyarország határain kívül vannak magyarok. Tehát ebben benne vannak az elszakított részek, benne van Nyugat-Európa, és benne van bárhol a világon, Észak, Dél-Amerika, Ausztrália, tehát mindazok, akik Magyarország határain kívül lévő magyarságnak, ő volt a felelős püspök. Aki most Mohos Gábor püspök atya, aki gyakorlatilag együtt viseli gondját a külföldi magyaroknak a Fábry Kornél püspök atyával, de ha jól tudom, akkor Mohos Gábor püspök atya van egész konkrétan megnevezve.
Felszálltál a repülőre, zsebedben mivel?
Nagy kérdőjelekkel. Igazából én a feladatra mentem, de természetesen nyilván benne volt az, hogy meg tudok-e ennek felelni. Nem nyelvtudásilag, hanem életemben soha nem jártam Amerikába, tehát turistaként sem. Megmondom őszintén, hogy nagyon eszembe se jutott. És akkor oda megy az ember egy olyan közegbe, ami nemhogy nem magyar, de nem is európai, és ennek minden vonzatával, minden pozitívumával, negatívumával együtt, bár nehéz ezt pozitívunként, meg negatívunként megélni. Nyilván sok mindenkinek van egy elképzelése Amerikáról. Ezek részben igazak, részben pedig nem igazak. Tehát ott ugyanúgy vannak olyan emberek, akik 2-3 állásban dolgoznak, hogy eltartsák a családjukat, és persze ott van a másik véglet, akik magasan, mondjuk, ha már anyagiakról beszélünk.
Milyen volt a templomod? Ugye ez a Szent István plébánia, ez személyi plébánia, vagy milyen alapon szerveződtek köré a hívek?
Gyakorlatilag személyi plébánia, ott igazából ezt szó szerint úgy mondták, hogy etnikai plébánia. De igen, személyi alapon. 1903-ban épült a templom, pontosabban akkor szentelték fel, és magyarok építették, magyar pap kezdte el az alapítást, akkor még New Yorki, tehát a New Jersey New York püspökséghez tartoztak, aztán amikor az osztódott, hasonlóan az itteni egyházmegye változáshoz, akkor a újonnan alakult, 30-as években újonnan alakult Patersoni egyházmegyéhez került a plébánia, tehát gyakorlatilag a mindenkori plébánost azt a Patersoni püspök nevezik ki, aki tudatában van annak, hogy ez nem területi, hanem mondhatjuk persze, egyházjog azt mondja, hogy személyi plébánia, de mondhatjuk, hogy etnikai, tehát magyar plébánia. Tehát a mindenkori plébánosnak az elsődleges kötelessége az, hogy a magyar híveket pasztorálja. Gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig, első pár évéig a környék is viszonylag magyar volt. Sok magyar üzlet volt, vendéglők és a lakók, akik szép lassan aztán kiszorultak. Most már az én odamenetelemkor is gyakorlatilag az egész néhány család kivételével az egész környezet dél-amerikai, akik nagyon rendes emberek, de látszik a kulturális különbség. Egyébként, hogyha megnézzük ott azt a részt, akkor van a magyar templom, vele szemben az orosz ortodox templom, a másik sarkon van az egykori szlovák templom, ott már guatemalai a pap, tehát ott már csak spanyol pasztoráció van, még egy sarokkal alébb egy lengyel templom, és egy másikkal egy hatalmas nagy lengyel templom. Hát ott a környéken hirtelen van 5, vagy még mondhatjuk, hogy 6 templom, mert még van egy görög katolikus is. Tehát templom sűrűség tekintetében semmivel nem rosszabb a helyzet, mint Magyarországon vagy Európában általánosságban véve. És a Patersoni egyházmegyében nincs pap hiány. Hát hogyha megkérdeznék azt, hogy én a 6 év alatt hányszor helyettesítettem, akkor lehet tudom neked mondani.
4-et mutat?
4-szer összesen. De egyszerűen nincs rá szükség. És hogyha én akartam magamnak egy helyettest, egy fél óra alatt megvolt.
Azt mondtad, amikor Melbourne-be beugrós voltál, kisegítő, akkor nem volt felelősséged. Itt azonban volt?
Felelőtlen lelki pásztorkodás, hogy ez a szó nem jutott az előbb az eszembe. Hát itt pedig ugye óriási a felelősség. Ottani viszonyok között ezek nem távolságok. Itthon ugye tudjuk, hogy már 2-3 óra is nagy távolságnak tűnik. Körülbelül 1 óra utazásra van New Brunswick, ami egy régi magyar közösség, és ott van egy Szent László templom, ami már nem magyar. Tehát gyakorlatilag a egyházmegye jó néhány évvel ezelőtt megszüntette a magyar jellegét, úgyhogy most már nem is Szent László templom, hanem Szent Család templom, pedig ott van, oda megy az ember, látja, hogy magyar templom, ott van mellette a Mincenti szobor, egyébként megjegyzem, Passaikon is ott volt Mincenti bíboros úr, szinte napra pontosan egy évvel a halála előtt 74-ben ott misézett, megvan még a miseruha, amit arra az alkalomra készítettek, még így gondolkodtam is rajta, hogy nem fogom jól tudni kimondani, hogy nem mondom ki a zalaegerszegi Mincenti
Mincentineum.
hogy azzal fővenni a kapcsolatot, hogy esetleg ezt a miseruhát esetleg mit szólnának hozzá, hogy átadni. Vannak magyar erekiéink, Szent István, Szent Imre, Szent László és a három kassai vértanú közül az egyik, Rodett Mennyért. Ezeknek a története nagyon érdekes. Lékai Bíboros úr 80-as években nagyon tudatosan építette az éppen szép lassan elszigeteltségből kijövő magyar egyház számára a kapcsolatokat az akkori nyugattal. És nagyon jó kapcsolatokat, ha jól tudom, személyes kapcsolat is épített ki a filadelfiai érsekatyával, akkoriban. És az egyik ilyen erekje úgy van nálunk, hogy Filadelfiába elvitte a magyar egyház, aztán valahogy évtizedekkel később, azt hiszem, a chicagói magyar templom bezárása után nálunk landolt. De például van egy hitelesített magyar korona másolatunk is.
És a hívek? Mondtad, hogy már nem ott laknak, tehát nyilván csak nagyobb ünnepeken jönnek vissza?
Minden vasárnap van magyar szentmise, és minden második vasárnap magyar hittan. Most eljövetelemkor 5 csoportban volt. Tavaly éppen augusztus 20-a már az Egyesült Államokban is munkaszüneti nap volt, de hát ez csak azért volt, mert vasárnapra esett. És Veres András püspök atya volt ott, aki kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, illetve az eukarisztiát is kiszolgáltatta viszonylag nagy számú fiatalnak, gyereknek, illetve volt olyan is, hogy az egyik fiú első áldozott az édesapával együtt, tehát mind a ketten első áldoztak, tehát voltak érdekes történetek, és minden vasárnap van, tehát szentmise minden második héten hittan, szentségfelkészítés, és egészen le az ovis csoporttól fölfele, és van, hát ezt úgy mondják angolul, a Children's Church, ez a gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyerekek a dicsőség után lemennek az altemplomba, és ugyanazt, amit mi az ige liturgiában, azt ők ilyen játékos módon tanítják őket, és akkor az egyetemes könyörgésekkor csatlakoznak vissza a közösséghez. Tehát gyakorlatilag egy ilyen gyerek foglalkozás van még pluszban a vasárnapi szentmiség alatt.
Most azt én motorgóm is, nem? Vagy így hívják?
Igen, de igazából ugye mi nincsen minden héten külön, nem is csinálunk minden héten külön ifjúsági szentmisét, hanem így osztjuk meg. Ennek nagyon sok oka van. Az egyik például az, hogy az előbb említett, hogy a magyarok már nem ott laknak a környéken. Úgy kell elképzelni, hogy egy magyar család utazik körülbelül 1-1,5 órát. Ez az átlag. Ugye, ha ezt végig gondoljuk, ez azt jelenti, hogy ha 1 órát utazik, utána ott van 1 órát körülbelül a szentmisén, és 1 órát hazamegy. Az 3. Ha van ebéd, ami minden hónapban egyszer van, akkor még plusz idő. Ha még segítenek az ebédnél, stb., akkor még plusz időt. Nem, külön ebédlünk van egy hatalmas nagy iskola épület, amit az a főbevételi forrás az volt annak a bérbeadása. Most ez egyelőre, ha jól tudom, amennyire nem tudom most már követni őket, meg nem is feladatom, most ez még nem megoldott, de dolgoznak rajta. És abban van egy komoly konyha, tehát ugye magyar ételek vannak olyankor, ugye, ami ott, ez nem ugyan az érték, mint itt, mert itthon természetes, hogy van paprika, hogy van lángos. Tehát például ilyenek, hogy karácsonykor szaloncukrot főz. Mert hogy ott nincs szaloncukor, az magyar dolog. Tehát ha szaloncukrot akarsz, akkor vagy elmész a magyar boltba, vagy megfőzöd magadnak, megtanulod, hogy kell csinálni. És egy csomó más. Tehát ami itthon nekünk természetes és megszokott, tudom, itt a hívek a mai napig mosolyognak, mert még mindig rááll a szám, hogy a szentmise elején köszöntöm a kedves magyar testvéreket. Ugye ez itthon furcsa? De ott nem. És hát nyilván nem kirekesztő. Pedig ott is vannak olyanok, akik a házastársuk miatt jönnek, de ők maguk nem magyarok. De hát általában különben a magyar meg az angol szentmise.
Mise hétvégén, hétközben mit csináltál? Volt magyar temetés például?
Volt, egyre ritkulóbban, de volt. A hétköznap az általában eltelt azzal, hogy ha mondjuk látogattam őket, hát ugye akkor nekem ugyanannyi volt, mint nekik, tehát hogy akkor mondjuk például egy ilyen, hogy házszentelő, ami itt úgy volt, hogy az ember sorra veszi egy nap 3-4-5 darabot, ott egyet. Általában a beteglátogatás is volt. Volt nekem olyan beteglátogatásom, emlékszem rá, hogy még az elején, hogy másfél órát autóztam, elmentem, ugye ott maximum, mit tudom én, 20-25 perc, majd mindjárt mondom, hogy miért, vagy nem több, és attól megint másfél óra vissza. De a néni, az 103 éves korában hunyt el. Tehát amikor én megismertem, 101 volt. És angolul kellett ellátnom. Elmondtuk a liturgiát, a bűnbánatot, a mi atyánkot, mindent angolul. Mert már nem értett magyarul. És a végén minden egyes alkalommal el kellett vele énekelni a magyar himnuszt, amit tökéletesen elénekelt végig, majd természetesen magyarul nyilvánban, hogy másképp. De arra még emlékezett, és akkor azok följöttek neki a gyerekkorából.
Honnan volt neked autót? Ki adta?
Nyilván egy picit hasonló a papoknak az anyagi dotálása, mint itthon, tehát alapvetően az egyházközség, és ott mondjuk annyi, hogy az autót is az egyházközségnek kellett biztosítania, tehát nem a, mint nálunk általában, hogyha valakinek nincs saját, akkor általában azt a püspökség, van a püspökség segít, de...
Sőt, az általános, hogy igen, szenteléskor kapsz egyet.
Ott az egyházközségnél volt, és ugye amerikai szokás szerint, hogy 3 éves leasing, és amikor lejárt a 3 év, akkor döntettél, hogy vagy megveszed, vagy pedig egy újat leasingelsz. Illetve nem te, mondom még egyszer, hanem az egyházközség, és akkor persze volt olyan a papok között, akinek saját autója volt.
Volt egy ilyen világi vezetője?
Egyháztanács van, igen. Nagyon érdekes, hogy sokkal nagyobb a egyháztanácsoknak az autonómiája az itthonihoz képest. Erre akkor jöttem rá, amikor minden évben kérdezték tőlem, hogy akkor mi az, amit esetleg, atya, te gondolsz, hogy másképpen kellene szabályozni az egyháztanácsot, és akkor megbeszéltük, hogy mit, hogyan. És akkor a végén mondtam, hogy jó, akkor terjesszük a esperesnek, vagy a püspökségnek. Ja, nem kell. Nagyon érdekes, hogy egyébként egyházszervezet szempontjából és egyházfegyelem szempontjából, sőt sokszor liturgia szempontjából az amerikai katolikus egyház sok szempontból konzervatívabb, mint az itteniek. Tehát sok mindent még szigorúbban vesznek. Ez mondjuk pont nem egyházfegyelem, de amit mondanék, hogy például nálam a minisztránsoknál kérdeztem, hogy nem akarják-e, hogy a régi fajta, hogy fekete, fehér... Nem akarják, nem akarnak változtatni. Sőt, amikor újat rendeltünk, akkor is azt a hagyományost akarták. És csak fiúk. Tehát, hogy ez így nem is volt kérdés. Mondjuk volt ebből szempontból egy ilyen érdekes, amikor 120 éves volt az egyházközség, vagy a templom, és jött a püspökatya, ottani püspökatya. És ott voltak a minisztránsok, a legtöbben akkor 13-an voltak, és abban 2 volt olyan, ha jól emlékszem, aki Magyarországon született. Az összes többi az legalább első, vagy inkább második generációs amerikai magyar, ami azt jelenti, hogy már a szülei is ott születtek, így van. És akkor elkezdte kérdezni a püspök, hogy ó, hát akkor téged hogy hívnak? Azt mondja, Attila. Mi? Attila. Mint a hun? Igen. Téged hogy hívnak? Annak is az volt a neve, hogy Attila. A következő az László volt. De hát az a plébános. Hát jó, de hát engem is Lászlónak hívnak, és akkor még volt, vagy 3-4 László. Egyházközségben nagyon sok László volt egyébként, mindenféle korú. Tehát volt Gergő, volt még egy Gergő, volt Geri, azt ugye meg kellett magyarázni, hogy mi ez, hogy a Gergő, hogy ez a Gregory, tehát a Gergely. Volt Kende, azt mondja, mi ez, Kával? Volt Kálmán. Tehát csupa ilyen magyar neve volt, és nagyon érdekes egyébként, hogy ott a névadásban is az ottani, akik ott születnek, magyar neveket adnak nagyon sokszor. Tehát például ilyen, hogy Mikolt.
Micsoda?
Mikolt, ami egy ős magyar női név például. Tehát, hogy ebben nagyon tudatosan választanak.
Clevelandben voltam, akkor még 3 plébánia volt ott, magyar, Szent Erzsébet, Szent Imre, és gondolom, akkor nyilván Szent István volt a harmadik, vagy Szent Margit.
Margit.
Szent Margit, igen. Ma már egy sincs. Tehát ma már egy sincs.
Imre.
Az Imre még működik?
Az Imre az működik. Én, amikor 18 hálaadáskor, tehát az amerikai ünnepről beszélünk, ott voltam, akkor én még az Erzsébetben volt szerencsém. Hát az egy óriási nagy templom. Gondold el, hogy annak 40-es években volt saját baseball csapata. Tehát, hogy ez egy óriási nagy templomról beszélünk. Nem akarok butaságot mondani, de de majdnem, hogy ha én jól tudom, hogy ezres nagyságrendű a befélés, és most úgy meg tudták oldani, hogy nem bontják le, hanem megkapta egy ottani ókatolikus közösség. Amerikában, ahogy mondtam, nagyon érdekes, ezek meg a régi rítusúak több százezer embert, ha nem több millió embert vonzanak ezek a liturgiák. Tehát a mi közösségünkben is volt olyan, aki közben eljárt egy régi rítusú közösségben. Nem csak néha egy szentmisére, hanem külön olyan plébánia volt, ami külön megkapta az engedélyt erre. És Clevelandben is most már csak egy van. Chicagóban már nincs.
Kint voltál, és legutóbb akkor beszélgettünk a Skype-on keresztül, amikor kitört a Covid. Ezt az időszakot hogy élted meg kint?
Az érdekes volt egyébként, mert pont egy lengyel paptestvérrel elmentünk Montanába, hazajöttünk, és másnap kész. Tehát utána akkor szóltak, hogy akkor már misézni se kell. Akkor vezettük be mi is gondolom Magyarországhoz hasonlóan a videómisézést. Ez még szinte mai napig ment utána nagyon sokáig. A távolság miatt ott nyilván sokat számít, az előbb említett viszonyok miatt. És az volt az érdekes, hogy a Covid idején természetesen volt egy nagyon szigorú elzártság. Ráadásul én még el voltam zárva Magyarországtól is, hiszen munkavízummal voltam kint, és nem tudtam két évig, szinte majdnem naptára pontosan két évig nem tudtam hazajönni. És ez nem akkor jött ki rajtam, hanem utána. Az elzártság ott ugye hát az volt, hogy hát mindenhol nem voltak. Szentmiség, vasárnap, üres templom volt, és bekértem tőlük e-mailben a képeiket. Elküldték a képeiket, én kinyomtattam, és mindenkinek odaragasztottam a padra, ahol ültek. És hogy na, úgy már valami, a kántor meg fönt ugye énekelt. A kántorról tudni kell, hogy az akkori kántorunk az két órát utazott minden egyes vasárnap, olyan messzi lakott. Ami ott mondom még egyszer, tehát ez nem egy kirívó dolog. És nagyon érdekes volt, hogy amikor két év után hazajöttem, 10 napra, mert az Egyesült Államok nagykövetségén kellett a munkavízum hosszabbítást elintézni, 10 napra hazajöttem, és utána visszamentem, ugye nyilván karácsony, advent, és így tovább, és akkor vége volt a karácsony új év időszaknak, a januárban hazajöttem egy hónapra. És amikor az egy hónap letelt, akkor nagyon nehezen mentem vissza. Hát akkor nagyon, nagyon kijött rajtam mind a honvágy. Pedig itthon voltam, de mégis honvágyam volt. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy itt vagy, és mégis hiányzik. És ott pedig éreztem a vége felé már akkor nagyon örültem neki, amikor talán pünköstkor nyitották meg ott a templomot New Jersey-ben, hogy akkor már lehetett, hogy már alig vártam, hogy vasárnap legyen és jöjjenek a hívek. Tehát, hogy borzasztó, tehát az a rész, a vége fele már nehéz volt. De gondolom nem csak erre szólt a kérdés, hanem az egyházközségre is. Nagyon érdekes, hogy az egyházközséget nálunk ez kevésbé viselte meg. Nálunk, ha jól tudom, a mai napig úgy tudom, hogy talán 2 covidos halálesetünk volt. Nagyon el voltak szeparálva egymástól, nagyon vigyáztam. És gyakorlatilag nekem ez arra volt jó, hogy én 18-ban odaértem, elkezdtem dolgozni. Ugye egy másfél év, mire az ember fölmérje, miről van szó. Jött a Covid, minden lelassult, és mindenre volt idő. Úgyhogy mire a Covidnak vége lett, addigra már fölálltunk a hittanos tervekkel, mindennel, és akkor egy nagy fellendülést hozott nekünk. Tehát a mi szempontból a Covid az, óvakodom azt, hogy azt mondjam, hogy ajándék volt, de talán azt mondhatjuk, hogy egy lehetőség volt, amit viszonylag jól sikerült kihasználni.
És az eucharisztikus kongresszus az hogy érződött nálatok, hogy követtétek figyelemmel a budapesti eseményeket?
Az még nekem abban a időszakban volt, amikor nem mozdulhat, nem utazhattam. Tehát nekem abból a szempontból kimaradt, hogy hazajönni nem tudtam. A nagy egyházi esemény, magyar egyházi esemény, vagy magyar vonatkozási egyházi esemény, az a pápa látogatás volt a második, hogy így mondjam, hogyha elsőnek vesszük az eukarisztikus kongresszusnak a záró szentmiséjét, azt mi csak televízióból tudtuk nézni. Elnézést a hasonlatért, mint amikor a magyar csapat kint volt az Európa-bajnokságon, és akkor éjszaka, vagy akármikor néztük, mert nekünk az oda esett. Úgyhogy úgy tudtuk, meg imádságban mi is bekapcsolódtunk, tehát amikor például meg voltak hirdetve ezek a eukarisztikus szentségimádási alkalmak, azt mi ugyanúgy csináltuk. Bocsánat, a szóért csináltuk, tehát mi ugyanúgy véghez vittük ezeket a dolgokat, de menni legalábbis én például nem tudtam, tehát én nem tudtam akkor utazni.
Az egyik legfurcsább, vagy megdöbbentőbb, de sok tanúsággal szolgáló előadása az Eucharisztikus Kongresszusnak egy amerikai atyától szólt, akinek az egyházközsége viharosan, látványosan növekszik, fejlődik, és ennek az okait tárta föl az előadásában, és a legmegdöbbentőbb, hogy az első ok az volt, hogy legyen parkoló, és legyen olyan személyzet, aki leparkolja a kocsidat.
A második részét a mondatnak az most én egy picit ezen meglepődtem, de például, hát ugye rengeteg Szent István templom van. Ha született ott egy magyar egyházközség, akkor adta magát a Szent Istvánról, hogy nevezzék el magukat, és ott van a miénk New Jersey-ben, Szent István magyar templom. Angolul ez úgy hangzik, hogy a St. Stephen's Roman Catholic Magyar Church. Tehát a magyar szót használják, és akkor mindig el kell mondjam, hogy a magyar az magyarul magyart jelent, de azt angolul ez érdekesen hangzik. De hogyha a többi helyre mész, és azért mondták már, hogy magyar, mert már annyi Hungarian Church volt, annyi St. Stephen Hungarian Church, tehát annyi, hogy akkor mondták, hogy na, akkor mi magyarul mondjuk a magyart. Azért tudják, ez érdekes, hogy azért nagyjából tudják, hogy a magyar, ez a szó, ez magyarul magyart jelent. És a Szent István, a New Yorki Szent István templom megszűnésében, ami azt jelenti, hogy a közösség létezik, de már a templomuk nincs meg, az iskolájuk sincs már meg, úgy kezdődött, hogy a parkolót elvették. Valóban, talán nem is egész Amerikában, de a keleti parton és New Yorkban, ha egy templom elveszíti a parkolóját, bármennyire is furcsa, az mondhatom azt, hogy halálra van ítélve. Azért, mert az amerikai életmód ilyen. Mondok egy példát. Magyar család, ottani magyar család, ott születtek a gyerekek, hazajönnek a nagyszülőkhöz. Kisebb falvakba, mert az egyik szülő onnan származik. És a gyerekek azt élvezték a legjobban, még itthon voltak egy hónapig, hogy átmehettek a szomszédhoz, hogy elmehettek egyedül a boltba. Ez nekik óriási élmény, mert ott a boltba úgy mész, hogy mész autóval a bevásárlóközpontba. Mert ezek a fajta kisboltok ott megközelíthetetlenek gyalog, mert olyan helyeken laknak, tehát ez nem szokás ott.
És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Balog László atyával, aki 6 éven keresztül szolgálta a magyar híveket New Jersey államban, Passaicban, a Szent István templom plébánosaként. Mi az, amit hazahoztál, és szeretnéd átültetni a magyar pasztorációs, pasztorális valóságba, és mi az, amit biztos, hogy nem?
Erről már kérdeztek engem akkor, amikor egy másik interjúban, és akkor is így hebegtem, habogtam. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy én most is hebegek, habogok, mert tudom, hogy most majd vagyok másfél hónapja, de ez nem olyan sok még. És volt egy pár olyan dolog, ami nekem nagyon tetszett, az elkötelezettség. Az, hogy ott például én szerintem, tehát nem kell velem egyetérteni, de nekem a véleményem az, hogy ez addig tud működni ott egy magyar egyházközség, ami tudomásul veszi, hogy ő egy a sorban. És bármennyire is furcsa, tudom, hogy ez itthon lehet, hogy talán botrányosnak hat, de a magyarság az, hogy mi ott magyarul imádkozunk, magyarul tartjuk a hittant, magyarul temetünk, magyarul esketünk, és így tovább, most nem sorolom fel, lehet, hogy unalmas is, hogy ennyit mondom, de ott ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy diaszpóra lét. Az, hogy ott az magyar, az ugyanolyan fontos, mint a katolikus hitünk. Mondom még egyszer, lehet, hogy ez itthon egyesek fülének botrányosan hangzik, de én valóban megértem azt ott, hogy a magyarság és a kereszténység az olyan szimbiózisban van együtt, hogyha mi azt úgy tesszük, tehát a népszokásaink, a minden, és ott az, hogy te elmész egy locsolóbárra, hát az egy óriási érték, mert mások ezt nem csinálják. Hogy kiválogatod mindazt, ami a hitedhez hozzátartozó hizik és magyar hagyományú. Még ha nem is 1000 éves, hanem csak beleívódott a hagyományunkba, mondom azt, hogy az osztrák-magyar monarchia során. És én ezt itt tudatosan fölvállalom, hogy én ezt hangsúlyozom. Beszéltük is valamelyik püspök atyával, ott volt hál' Istennek Medés püspök atya is, meg tavaly ott volt a Veres püspök atya is, és mutattam neki egy miseruhát. Aranyszínű, elején a magyar szent korona, hát ugyan a királynéi korona, a Árpád címer, és így tovább, és akkor mondtuk is, hogy igen, ez itthon sok, ott nem az. Pedig egyébként itthon készült, és én itthon is szoktam használni, de hogy ott az nem számít soknak, vagy olyan, hogy nem tudom, hogy szokták-e paptestvérek, hogy a miseruhára kitettem a kokárdát. Vagy ilyen, hogy minden szentmisében elmondom, hogy amikor a Máriát és a szenteket emlegetjük a kánonban, hogy a boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, és a szenteknél elmondom, hogy a magyar szentjeink és szentjeink. Ezek apróságok, tehát ezek nem nagy dolgok, de azt jelzik, hogy a kettő nálunk ez nagyon magyarság és hit. És ez úgy csapódik le ott, hogy ott van a külföldi magyar cserkészet, ami rendkívül erős. Emellett ott van a magyar iskola, a hétvégi magyar iskola, ahol a gyerekek tanulnak magyarul. Nyilván a magyar tanulás úgy működik, ha otthon magyarul beszélnek, ezt tegyük hozzá. Tehát ez nem elég, hogy elmegy a gyerek és szombaton 9-től délig, aztán a cserkész foglalkozáson szombat délután, mert tudjuk, hogy más nyelvnél se lenne elég, de hát a magyar nyelv meg óriási dolog megtanulni. Magyarságvizsgát tesznek, amikor kijárják a magyar iskolát 14-15 évesen, földrajz, magyar történelem, magyar irodalom, magyar népdal és magyar tánc. Én nem vagyok táncos, de mindig is pártoltam azt, hogy tanulják meg ezeket a dolgokat, és nagyon erősként egyébként a néptánc tanítás, magyar népdalok, és ez mind a cserkészethez kapcsolódik, úgyhogy mi a magyar iskolával, a magyar cserkészettel nagyon össze dolgoztunk, tehát például az, hogy fél évente tartottunk egy naptáregyeztetés, hogy viszonylag a lehető legkevesebb ütközés legyen, mert nyilván meg vannak szórva, és mindenki hétvégén csinálja, mert mikor máskor csinálja a programját. Tehát ezt az együttműködést, ezt mindenképpen elhoznám minden más olyan szervezettel, akikkel együtt lehet dolgozni.
Említettem a bevezetőben, hogy az ezüst miséthez közeledtél, amikor kimentél, hát ott is ünnepelted meg, nem is akármilyen módon, meghívtad a volt évfolyam társaidat.
Igen, utána ősszel, akik ki tudtak jönni, nagy örömre vállalták, és kijöttek, és nem emlékszem rá, 10 napra vagy 2 hétre, mert hát Amerikában az ember nem megy 3 napra, és amit tudtam, megmutattam nekik a környékből, bár ugye mondták, hogy akkor megyünk Washingtonba, és ugye ott azt úgy mondják, hogy Washington DC, mert ugye van egy állam is. Hát ugye akkor elmegyünk Washingtonba, hát az nincs messze, mondom, hát a térképen nincsen, de amúgy az 5 óra vezetés, az a nincs messze. És hála Istennek, ez egy nagyon szép együttlét volt akkor az én számomra, meg úgy vettem észre, hogy az ő számukra is. Hát most már legközelebb, hogyha hozzá, mert ez nálunk úgy volt, hogy minden évben valaki másnál találkozunk, és akkor én jöttem sorra, úgyhogy mondtam, hogy akkor én jövök, de akkor nektek kell megoldani, hogy megoldjátok, hogy eljöttek legalább 10 napra, hát ne gyertek 3 napra.
Hogyan látod ennek a passzaiki Szent István templomnak, plébániának, magyar közösségnek a jövőjét?
Mindaddig, amíg tudunk pásztort biztosítani, plébános biztosítani, papot biztosítani, a helyzet az, hogy most itt úgy tűnik, hogy kinevelődik, tehát ott a segítőtársak között is nem kettő volt, aki annál a templomnál nőtt fel, tehát belenőtt ebbe az egészbe, és hogy közben mondjuk más magyar szervezetben is benne van, ez csak a javára vált a dolognak, pont az együttműködés miatt. Viszont a mi katolikus egyházunk az csak olyan, hogy kell hozzá a papi vezető, és értem, hogy itthon is egyre több, hát nekem is ugye egyre több a misézőhelyem, viszont azt gondolom, hogy talán még mindig van egy-két olyan kiemelt hely, amire érdemes, hogy így mondjam, csúnya szóval papot áldozni, és amíg ezt mi tudjuk biztosítani, addig szerintem van jövője ennek, és ez fontos dolog, mert még most is mennek ki, mert munkaszerződések kimennek, nem egy, nem két család volt nekem is, akik kijöttek oda munkaszerződéssel, és aztán majd jönnek haza valamikor, meg olyanok, akik életvitelszerűen ott vannak, tehát tényleg voltak harmadik, negyedik generációs magyar gyerekek, akik, ha így valakivel elbeszélgetsz, nem biztos, hogy meghallanád, hogy nem itt született. És én azt gondolom, hogy egy olyan érték, amit szerintem őrizni kell, meg nekünk is, a mi magyar közösségünknek, vagy a hazánknak is ez mind hosszú távon a hasznára válik mindenféle értelemben.
Mondtad, hogy felelősséggel jár ez a plébánosság, hiszen nem csak a hitüket kell, hogy megőrizzék, hanem a magyarságukat is. Hogy jöttél haza? Vágtad a centiket, vagy szerettél volna még maradni?
A váltás az mindig nehéz. Mindig azt mondják, hogy azok annak a nehezebb, aki marad, és annak a könnyebb, aki megy. Én soha nem éreztem könnyűnek a váltás, nem csak most. Úgyhogy természetesen nyilván, amikor jöttem haza, én már tudtam az új feladatomat, tehát tudtam konkrétan, hogy hova kapok kinevezést, tehát az emberben nyilván van egy várakozás is, mondjuk most volt egy szűk hónap szünet, tehát hogy egy kicsit így adtam magamnak egy kis időt, hogy hogy legyen. Másrészt meg az ember szeretne mindent otthagyni úgy, ahogy rendben. Én ezt a döntést akkor hoztam meg a 6 évre vonatkozólag, mielőtt kimentem. És utána mondták is nekem ottaniak, tennék, hogy ó, hát ezt ne emlegesd, mert nem vagy ebbe biztos, de én tudtam, hogy fejben ez eldőlt, ez a dolog. Én tudtam, hogy ez 6 év lesz.
Hogy ezt hitték, hogy ott maradsz végleg, vagy szerettek volna?
Nyilván ott is hallgattam, hogy ó, én majd jövök haza, és hát kim van már 30 éve, és nem jut. Azért nem papról beszélünk, hanem bárkiről, és ez bármilyen módon előfordul. Én egy dolgot akartam elkerülni, ez volt, ha mondhatom azt, ami így rémálomként követett, hogy úgy jöjjek el, hogy nincs utód. És a paphiányos időszakban ugye volt ez a bizonyos, nem tudom, láttad de hogy volt egy ilyen papkereső videó, ez fönt van még a mai napig a csatornán, és voltak is rá jelentkezők, és hát nem engedték el őket, vagy aztán kiderült, hogy mégsem jó ötlet, hogy kijöjjön az illető, és akkor hát Imre atya lett, aki Nyugbrunszikból ment át, most ő két egyházközséget viszi, ugye egy órás utazással, így tudta megoldani most ezt a Magyar Egyház, de én nagyon azt akartam, hogy ez az utolsó hivatalos Magyar Egyházközség a keleti parton, akkor is, ha vannak más egyházi és nem egyházi közösségek, ez ne szűnjön meg. Ezek olyanok, mint a várak, hogy a falak között őrzöd azt, ami fontos most jelen esetben a katolikus hitet magyarul.
Az elhangzott beszélgetésben Balogh László atyát, a balassagyarmati Domboszkó plébániai jelenlegi és a passzaiki Szent István templom korábbi plébánosát hallották, és ezzel reggeli beszélgetésünk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok! Thank you.